Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt az Utazási Podcast 4. része. Vajon hogy lesz valaki úgy a magas hegyek szerelmese, hogy saját bevallása szerint korábban még a természet sem vonzotta igazán? A válasz egyszerű, egy 180 fokos életmódváltással. Mai vendégemnek volt elég bátorsága, hogy kilépjen abból a bizonyos mókuskerékből. Ahogy ő mondja, mindene megvolt, de valami mégis hiányzott. Mikor erre rájött, lépett. Felfele ívelő londoni karrierjét hátizsákra cserélte, és nekivágott a nagyvilágnak. És hogy ki ő, utazókörökben csak úgy ismerik. Female Yeti. Szia Yeti, üdvözöllek a műsorban.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Itt vagyunk ismét az InGame-ben. Voltál már itt?
Nem, most vagyok először, nagyon szuper kis hely.
Úgyhogy aki erre jár, gyertek be egy sörre vagy egy viszkire, Klauzál utca 24-26. De csapjunk is bele egyből, hiszen van bőven miről mesélned nekünk, De még mielőtt belemegyünk a magashegyi túrázásba és a nagy szenvedélyedbe, elmeséled egy kicsit, hogy honnan jöttél és mi a te sztorid, mert lehet, hogy valaki még nem tudja.
Hát Csepelen születtem, és ugorjuk 25 éve.
Úgy, igen, azt akartam, hogy ugorhatunk egy kicsit.
Két közgazdász diplomám van, és Magyarországon nem találtam így munkahelyet, így elmentem Angliába így mennyi, 18 ezer forinttal és angol tudás nélkül szerencsét próbálni. A szerencse bejött, nem úgymond szerencse, hát kemény munka ára, úgyhogy befutottam egy karriert, lett jó állásom, igazából minden jól alakult, aztán igazából rájöttem 10 év után, hogy amikor én azt hajszoltam először, hogy iskola, legyen jó iskolád, utána legyen egy jó állásod, utána úgy igazából nem volt célom, én rájöttem, hogy tehát amint ezt elértem, úgymond ezt a csúcsot ebben az életemben, akkor rájöttem, hogy ez nem minden, és így körbenéztem körülbelül, és így azt vettem észre, hogy valami hiányzik, és akkor én imádok kávézni, és pont akkor jött meg egy haverom egy ilyen fél éves útról, leültünk kávézni, és akkor nekem jött ez a villanykörte pillanat, tehát amikor nem tudom, így veletek történt-e ilyen, hogy így valamit így kaptatok egy sugallatot, és tudjátok, hogy ez helyes. És én ott eldöntöttem, hogy én világgá megyek. És volt ez karácsony, és jön rá másfél évre én el is indultam, ugye a felszerelést összegyűjtöttem, másodállást vállaltam, felszámoltam kint a londoni életemet, és akkor másfél év után világgá mentem, így teljesen tervek nélkül 2015-ben.
De addig neked az utazás az nem is volt képben, nem is volt álmod, nem is utaztál nagyon?
Hát de azért utaztam, tehát kimaxoltam teljesen, ugye volt 20-21 nap szabadságom egy évben, úgyhogy azt mindig kimaxoltam meg a hosszú hétvégéket, tehát az utolsó ilyen 3-4 évben, tehát nagyon sokat utaztam, de azok ugye ilyen szabadságok voltak, tehát tudtam, hogy van vége, tudtam, hogy mikor van vége, meg azért az tervezett volt, tehát hogyha az ember elmegy csak pár napra, azt azért megtervezi, hogy minél többet lásson.
Persze.
De ez teljesen más kategória.
És akkor már tudtad, hogy ez végleges lesz, vagy azt mondtad, hogy kicsit kiszállok ebből a mókuskerékből?
Ez nagyon érdekes, nem tudtam egyáltalán, hogy mi lesz, mert a fele cuccomat igazából Angliában hagytam, a felét pedig Magyarországra hozattam, mert nem tudtam, hogy mit akarok. Tehát én azokat olvastam a blogokon, hogy fú, ez teljesen megváltoztatja az ember életét, tehát én is biztos voltam benne, hogy azért valami történni fog, meg fog változni az életem. Ez igazából utána jött, tehát az szerintem az út során, ahogy ugye alakul az ember, hogy tényleg egy teljesen úgymond új ember jött vissza.
Uh-huh. És akkor utána azt mondtad, hogy na hát, nem tudom, x hónap után én aztán büdös életbe vissza nem megyek Londonba, meg főleg ebbe a karrier életbe.
Nem igazából a helyen volt gond én nekem ez a tervezés, tehát hogy tudtam, hogy mit csinálok hétfőtől péntekig, 9-től 5-ig dolgozok, csütörtök jóga, meg ezek, teljesen mindegy, tehát mindig tudtam, kiszámított volt, és én szerintem ez nem nekem való az a kiszámított élet.
Aha.
Rájöttem.
És most az életed kiszámíthatatlan, viszont imádod.
Igen.
Ahogy hallom, és ahogy látszik rajtad.
Igen, igen. Amúgy fárasztó, tehát sokan azt hiszik, szerintem nekem is azt mondják, hogy így a szabad élet az milyen egyszerű, és szerintem meg pont az ellenkezője, mert amikor azon vagy, hogy minden reggel felkelsz, és tudod, hogy mit kell csinálni, egyszerűen kicsapcsol az ember agya, tehát nem gondolkodik, hanem tudja, hogy mit kell csinálni, mint egy jó kis kutya, igen, és meg is csinálja. De én, amikor felkelek minden egyes nap, és én minden egyes nap eldöntöm az életemben, hogy mit fogok csinálni, hogy merre megy. És ez iszonyat nagy felelősség, és ám ez nagyon fárasztó, mert ugye mindig sokat gondolkodik meg az agyal az ember, úgyhogy mindenen. Úgyhogy nem olyan egyszerű a szabad élet, én azt tudom mondani.
Igen, és aki benne marad a, ugye a munkás életbe, az szokott lenni, amikor úgy beérsz a munkahelyedre, hogy arra sem emlékszel, hogy mi történt. Mert hogy mindent már rutinból csinálsz. Rutinból fogatmosol, rutinból mész ugyanazon az úton, és beérsz, és hogy értem be? Sírtán nincs meg, vagy úgy érzed, mintha egy perc alatt beértél volna a munkahelyedre.
Igen.
És pont ez az, amit te lecseréltél.
Igen, meg ez vezetés, tehát én biciklizek, és látom a vezetőkön, hogy ki vannak kapcsolva, tehát valahol máshol vannak, és annyira kell őket is figyelni, hogy ők is bemennek ebbe a módba, automata módba, és egyszerűen nem is nagyon figyelnek szerintem a környezetükre, nagyon sok vezető.
És a magashegyi túrázás és a magashegyek, az neked honnan jött? Már eredetileg megvolt, és vonzottak mindig a hegyek, vagy ez közbe alakult ki?
Engem nem vonzott úgy igazából se a természet, se a hegyek, igazából
ahhoz
nagyon
képest, ahhoz képest minden idődet természetbe
töltött. Hát most már igen, most már egy kicsit átváltoztam, már lassan ilyen Bear Grylls leszek.
És akkor hogy mégis ez jött, és ez az, amiben beleszeret?
Nekem úgy volt, hogy én elkezdtem kipipálni a kontinenseket, és akkor már Ázsia volt hátra, és akkor én összedumáltam haverokkal, hogy mondom, menjünk el karácsonykor, töltsük valahol meleg helyen pálmafák.
Várj, a kipipálás az mit jelent? Hogy konkrétan azt mondtad, hogy elmész mondjuk, nem tudom, minden évben egy új kontinensre, és az a lényeg, hogy mindenhol legyek.
Igen.
Aha. Ja. De ezt még a karrier életben?
Igen, persze, ezt még a karrier életben csináltam. És akkor, ja, 2012-ben, igen, akkor karácsonyt melegben akartam tölteni, és akkor meg is beszéltük, hogy persze megyünk, és lemondták. Meg ott voltam egyedül, de akkor már kivettem a szabadságot, ugye, olyan október volt, ugye, decemberbe kellett elvenni, és akkor mondom, hogy mit csináljak most már. Akkor még utaztam, de igazából így nagyon egyedül nem, meg így Ázsia, hogy milyen az, meg akkor nem is volt annyi blog még azért 2012-ben.
Várj, a minden kontinens megvolt, de pont az Ázsia maradt ki, és attól féltél?
Igen. Nem volt meg az Antarktis.
Jó, oké, de Afrika is.
Afrika is meg volt. De oda társas utazással mentem csoport, tehát semmilyen igazából nem volt benne veszély. És akkor egyedül maradtam, és egyszer csak fogalmam sincs, hogy honnan. Szerintem én nézegettem utakat, vagy egy kicsit kétségbe voltam esve, de én tudtam, hogy el fogok menni valahova. Szerintem valahonnan bejött egyszer csak valami hirdetés, hogy Everest alaptábor. Fogalmam sincs, hogy honnan, mert nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy két napon belül én már le is foglaltam. De semmit nem tudtam a hegyekről, ezért a kékesre nem
hát
mentem fel.
Azért az Everest alaptáborban nem megy csak úgy föl valaki, hogy hoppá, én láttam egy hirdetést, azért oda készülni
nem,
kell.
Csoport, tehát úgy volt, hogy csoporttal mentem
kell,
volna. Jaj, persze, készültem, persze, de hát ugye volt olyan október és december közt, tehát fel tudtam, hogy fel fogok készülni. Már amúgy is előtte mondjuk kondiztam már, és akkor a munkahelyemen volt valaki, aki megmászta az Everestet, és akkor őt felhívtam, hogy találkozzunk, és akkor igazából ő segített nekem, tehát felkészülni ruhaügyileg, mert semmit nem tudtam, milyen vizes palackot kell venni, mert az sem mindegy, tehát annyira mindenre oda kell figyelni. Ugye tél közepén mentem természetesen, hát mikor máskor, úgyhogy nem ugyanaz, amikor ugye főszezonban megy az ember, mert iszonyatosan hideg volt tényleg.
Mit gondolsz magáról az Everest megmászásáról, arról az egész hype-ról, meg hogy gyakorlatilag most már azt lehet hallani, hogy mindenkit fölvisznek?
Sajnos ez így van. Én most igazából a Everest bemelegítő hegyére megyek, amit annak használnak az Aconcagua-ra decemberben, az Andokban, és tehát ez is ez a drága hegy, mert az a Seven Summits-nak egy része, és itt is ilyen egy csomó csoport lesz, akik igazából befizetnek. Tehát szerintem teljesen más, sokkal izgalmasabb, ha saját magad csinálod, és ott is, tehát majd csomó ember lesz. Tehát én hallottam, hogy valakinek nem is volt hágós a lábán, és akkor úgy megy az Everestnek. Szerintem ez tiszteletlenség is a hegyel szemben, meg szerintem ezért is ilyen drága. Tehát én bízom benne, most Nepálbe akarja vezetni, hogy muszáj valamilyen önéletrajzot, tehát mászó önéletrajzot bemutatni, aki az Everestre akar menni, és én abba bízom, hogy végre ez elindul, és akkor az le is viszi az árakat, mert ugye most ugye, nem tudom, láttad a képet most a szezonban, ugye, hogy feltették, hogy sorba kell állni.
Sorba állnak az emberek.
Tehát ez nagyon gáz, és tényleg az, hogy tényleg akinek pénze van, az mehet. Tehát szerintem ez szörnyű.
És amikor először neked jött, hogy alaptábor, akkor még nem akartál, még nem voltak ilyen magas hegyi álmaid, csak annyi, hogy alaptábort szeretnéd látni.
Igen.
Vagy benne volt, hogy esetleg már...
Sem, én azt sem tudtam, én kölcsönruhákból mentem föl, mert nem akartam semmit menni, mert mondom, ha nem tetszik, akkor én azért nem akartam ugye vásárolni, úgyhogy mindenfélét, fiúk, lánytól, ami volt, síruha, mindent, igazából semmim nem volt, egy bakancsot vettem, minden mást kértem, és tehát én nem tudtam, hogy tetszeni fog, de amúgy én nagyon beteg lettem, tehát iszonyatosan beteg, mert nekem a túravezető a guide nekem mondta is, mert ugye tényleg közepén mentem, nem volt senki más. Azt mondja, hogy Suzi, ha te meghalsz éjszaka, akkor az a gáz, hogy lehet, hogy én börtönbe megyek. És akkor tudod, így gondolkodtam, hogy én lehet meghalok, ő meg saját magáról aggódik. Tudod, és eleinte ilyen ideges lettem, hogy mi, és akkor mondta, hogy hát figyelj, én nem vagyok orvos, én egy guide vagyok, engem azért fizetnek, és tök hamar megértettem, hogy igazából nagyon nehéz egy ilyen guide-nak meghozni ezt a döntést is, hogy most valaki tovább mehet, vagy nem. Mert igazából befizetett az ember egy csomó pénzt, ugye nagyon sokba kerül, és igazából ott az én saját kezembe kellett az életemet tenni a döntést, és igazából ez tök fair. Tehát amikor így az elmegy, tehát így nem szabad úgy gondolni, hogy minden ugye lemegy az emberről, mindenféle ilyen döntési, tehát hogy nem kell döntenie. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy mondom, tovább megyek, de mondom, de én megígértem neki, hogy nem halok meg.
Elhitte?
Igen,
vagy azt mondta, ja, akkor oké.
Bár egy kicsit aggódottam, amikor 3080 elájultam, de...
Na várj, ez magas hegyi betegség volt?
Ez magas, aha, ez ilyen, hát nagyon stresszes volt a repülőút, meg minden, tehát ilyen nagyon sok stresszen mentem át előtte, és akkor így nagyon
ügy. 3008 az nem olyan magas.
Hát, hogyha stresszes vagy, akkor teljesen mindegy, akkor lejjebb is jut a magas hegyi betegség. De felmentem, megcsináltam mindent, úgyhogy visszafelé... Két hónapba tellett, én két hónapig nem is meséltem senkinek erről az útról, mert tudtam, hogy rossz volt, tehát negatívot mondtam volna. Tehát nekem két hónapomba tellett, hogy én pozitívan tudjak erre az egészre visszanézni, és októberben már egy 3 hónapos keményebb túrán már a Himalájában visszamentem. Ez ilyen, tehát nem tudom megmagyarázni én se. Egyszerűen hív, tényleg. Tehát ez annyira furcsa, hogy tényleg fáj és kényelmetlen, és nem tudom mi, de egyszerűen hív, mert olyan fantasztikus utána.
Valamennyire meg tudom érteni, én nem, ilyen szituában nem voltam, de voltam, amikor túráztam, volt, amikor a dzsungel közepén hasmenés, hányás az éjszaka közepén, és utálod, mit keresek én itt, hát minek jöttem én, de abban a pillanatban, hogy visszaérsz, ja, hát én, ha lehetne menni, akkor holnap újra indulnék.
Igen, meg hogy hol menjek megint, melyik dzsungel, ugye? Hát igen, ez igen, tehát ez igen, ez hív.
Akkor ugyanilyen érzés volt, hazajöttél, utáltad két hónapig, lecsengett, és hirtelen így jöttek a belső hangok.
De igen, igen, és akkor olyan foglaltam is le a következő utat.
Aha. Mennyireig voltál legelőször? Ez mennyireig tartott az alaptábor?
Az alaptábor az 2 hét.
2 hét.
Aha.
És milyen magasra mentetek föl legmagasabb?
5400.
5400. Az azért ott már kemény, nem?
Hát kemény is volt, meg ugye, ugye hogy tél volt. Miatt. Tehát emiatt még keményebb volt, sokkal keményebb volt, mint mert hihetetlenül jeges volt a szél, és be is volt fagyva minden éjszaka, és hihetetlenül hideg volt, alig tudtam, jó, hát amúgy se tudtam aludni, mert ugye magas hegyi betegségnek az egyik mellékhatása, úgymond, hogy alvászavarban szenvedsz, se enni, se inni nem tudsz.
És ott ketten a kis guide-oddal, ott a semmi közepén, a nagy kietlen hegyek között főztétek a kis jeget.
Nem, te a házakba mentünk.
Ja, hogy tehát volt kiépített?
Volt, be, hát az Everest alaptábor is. Aha, ja, ilyen te a házak voltak, de viszont már nagyon sötét, tehát alig volt nyitva, mert ugye minden be volt fagyva, és ilyenkor lemennek ugye a hegyekből is ugye a te a háznak a tulajai, és akkor lent dolgoznak ugye az Alföldön, meg lemennek Katmanduba, mert nem sok ember megy ilyenkor a hegyekbe.
Mesélj még egy kicsit, hogy hogy néz ki ez a tábor, meg az egész élet lét ott.
Hát az alaptáborban, mivel ősszel ment, vagyis hát télen, nincs senki, de ősszel sincs igazából, tehát ez csak kő. Tehát ez igazából egy ilyen, az a Khumbu Gletscher, ami jön le az Everestről, annak az ilyen szárazabb része van, tehát ilyen nagyon köves, jeges az egész, de teljesen kietlen is igazából, csak az imazászlók vannak ott, semmi más. Tehát igazából az ember nem azért ott, tényleg ott nem a cél a fontos az Everest alaptábornál, hanem az út. Tehát az fantasztikus, hogy ilyen serpa falukon keresztül mész, és a nagy hegymászó legendák ugyanezt az utat teszik meg ugye az Everest alaptáborig is utána tovább. Tehát ezek az érzések, amik közben kapsz, ez a lényeg ennek az egész útnak, szerintem nem igazából a vége.
És ez milyen érzés, amikor ott állsz? Tehát így átszellemülsz, és akkor nem tudom, kiülsz kicsit a csendbe, és belegondolsz, hogy milyen helyen vagy te most.
Olyan hideg van, hogy ott nem üldögél az ember. Tehát lefényképezi, csinál pár képet, és megy vissza. Tehát ennyi jó. Ott még főszezonban is, tehát nagyon fúj a szél, és iszonyatosan hideg az egész, úgyhogy nem igazán, igen, ottan üldőzik el az ember sajnos.
Hány fok?
Én nem tudom, szerintem télen, hát volt olyan, szerintem ilyen mínusz 20 körül, szerintem mínusz 20, nem tudom, mert igazából ahogy fúj a szél is, az is igazából a hideg érzetet jobban. Hát csak a szemem látszott ki, de még azt sem, mert napszemüveget vettem föl, mert ugye annyira csípte a szememet a hideg. És ott volt a fejem felett, igazából láttam egy ilyen bársony, egy ilyen kis szütyőt, és akkor néztem, hogy mondom, mi ez a bársony szütyő, és akkor mondom, mi lehet az? És akkor úgy belenéztem, és valakinek a hamvai voltak. De rá volt írva, hogy James. És akkor izítem, hogy jó, van itt ennyi, mert mondom, ez fölbillen, ott a szélbe, én James hamvaival teljes mértékben tehát tapig az leszek, és ugye fürödni nem tudunk. Már 2 hétig ugye nem igazán fürdik az ember, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor, ja, igen, nem csak a szél miatt, hanem James hamvai miatt is gyorsan el kell hagyni az alaptábort.
De voltál ott nyáron is, vagy jó időben?
Nyáron nem mész, mert akkor monszun van. Van 2 szezon, a tavaszi szezon, meg az őszi szezon van. Tehát ami itt is tavasz, meg itt is ősz. Ugye, és akkor most megint tervezek menni áprilisban.
És a tavaszi szezonban voltál, talán mikor főszezon van, amikor mindenki, ugye májusban van a csúcstámadás?
Májusban.
Május,
van,
tehát abban az időben voltál, láttad ezt az alaptábort?
Nem, most fogom először. Ja, most fogom. Ősszel voltam mindig.
Mert ott meg olyan fotókra emlékszem én, amiket láttam meg ilyen filmekből, hogy mindenki filmesztenül napozik kint, mert olyan jó idő van.
Igen, teljes mértékben. Hát most én is várom most végre az alaptábor decemberben, mert a Aconcagua-nál is ott kell az alaptáborban élni, úgyhogy még nem igazán éltem alaptáborba, úgyhogy nagyon várom, hogy milyen lesz.
Hányszor voltál összesen?
Kétszer. Az Everest alaptáborban.
Tehát a legeslegelső, és utána meg egy évre később visszamentél.
Nem, vittem egy csoportot, egy másik, a Dalgiri Circuitet, Dalgiri körutat csináltam meg rá egy évre az Everestre, az ilyen, hát az is egy ilyen, az ilyen 3 hetes, az ilyen nagyon, tehát ilyen kihalt, sátrazós dolog volt.
Na, mesélj arról egy kicsit.
Úgyhogy, na, ott nagyon hideg volt, ott nem tudom, ott mindent felvettem, még a WC ajtót is komolyan. És az ilyen, ott is hát az alaptáborban akkor nem volt ugye senki, de az is ilyen. Az érdekes, hogy ott ki van téve az Everest alaptáborban, ugye a meghalt mászóknak az emlékhelyei, az olyan egynapos sétára van az alaptáborból, de például a Dalgiri alaptáborban ott vannak, tehát amikor valaki meg akarja mászni a hegyet, akkor ott vannak az emléktáblák, akik már meghaltak, és nem lehet valami kellemes.
Kanyarodjunk vissza oda, hogy akkor megvolt az első alaptáborod, utána hazajöttél, és hirtelen érezted, hogy hív vissza a
hegyet. Igen, a Himalája.
De akkor még mindig nem másztál, hanem ez csak inkább ilyen túrázás, nem? Tehát ilyen magashegyi túrázás.
Igen, igen, magashegyi túrázás.
És utána kitaláltad, hogy akkor ez neked nem elég, és így beleszerettél a hegyekbe, és akkor most másszunk is hegyet?
Igen, igen, ott már azért kellett jégcsákány, meg hágóvas, de csak egyszer használtuk, és utána pedig elkezdtem sziklamászni, úgyhogy azt csináltam 2 évig folyamatosan, mert ez a kettő, ez a sziklamászás, magas hegyi mászás, ez így kiegészíti egymást igazából. Nekem az első számú célpontom a magas hegyek. Azt mondom, ez a sziklamászás, ez csak olyan úgymond mellékes, mellékága az egésznek. Tehát engem ez a hosszantartó kihívás éltett. Tehát az, hogy mondjuk most is decemberben egy hónapig fogom, igazából egy hónapot fog elvenni ez a Konkakba mászása. És nekem ez hogy expedíciózás, menjünk el hetekig, és akkor tervezni ugye, hogy hogyan menjünk föl, meg stb. Ez nekem nagyon bejön. Most ugye szedem össze a felszerelésemet, az ételt, ugye, milyen speciális ételt kell vinni, úgyhogy ezeket mind...
Na, mesélj erre,
hát nagyon sok magyarót kell magammal vinni, meg az, hogy igazából lelassul az embernek a szem, ugye nincs elég oxigén, lelassul az emésztés is, és ezért nem szabad nehéz ételeket vinni, tehát ilyen könnyebb, de ilyen energiadús ételeket kell, mert ugye nincs is étvágya az embernek, meg hogyha eszel valamit, akkor a gyomrodban marad sokáig, mint egy kő, mert ugye nagyon hosszú ideig emészted. Úgyhogy ezért meg egy ilyen gyorsan, vagy mi ez a szárazon fagyasztott, vagy mi ennek a neve, hogy... Ja, dehidratált, például spagetti bolognéz, azt fogok magammal vinni. Tehát az van egy zacsibe, egy adag mondjuk, jó tele van kalóriával, arra ráöntök vizet, és akkor az 2 perc múlva fantasztikusan finom spagetti lesz, meg krumplipüré, úgyhogy ez lesz, meg ugye olvasztani kell a havat, stb. Tehát ezzel fog igazából az egész napom elmenni, hogy ezeket a házi munkákat kell csinálni. Most először a felszerelést próbálom így összeszedni, mert ugye volt felszerelésem körülbelül maximum 6000 méterig, de 6000 méter fölött már se kabátom, se pakancsom, se elrendezzokni, még ilyenek, de egyáltalán nincsenek. Úgyhogy azt hát még van másfél hónapom, hogy beszerezzem, úgyhogy szerintem most hazamegyek, leülök a gép felé, azt rendelek pár dolgot, mert muszáj összeszedni, nem akarom kint összeszedni ugye a dolgokat, az már később.
A felszereléseket így kategorizálják, hogy hány méterig valid, mint mondjuk a hálózsáknál, hogy hány fokig meleg.
Igen, igen, igen. Most is például vettem egy cipőt, hogy az a neve, hogy Scarpa Phantom 6000, meg van a Scarpa Phantom 8000, tehát a fölött már csak a 8000-es van, ugye az Everest, de ez a 6-7000-es csúcsokra is jó.
Uh-huh. És egyedül mész most erre, vagy ugyanúgy egy csapattal? Vagy ez
ez saját, feladtam egy hirdetést a blogomon, hogy társat keresek, és jelentkezett egy őrült, úgyhogy egyszer találkoztunk, megvettük a jegyet, és majd megismerjük egymást az út alatt. Úgyhogy, ja, ennyi.
Gyakorlatilag erre az emberre rábízod az életedet, nem?
Hát ő is az övét az enyémre.
Szintén, igen, oda-vissza, igen, oda-vissza egymásra. Miért így ezt a megoldást választottad? Nincsenek csoportok, akikhez lehet csatlakozni?
Én nem szeretek csoportok, ja, nem. Tehát én már voltam annyit a hegyekben, hogy én nem akarok csoporthoz csatlakozni. Aha. Most ez nem elitizmus vagy valami, tehát sokat tanulok. Tehát tisztában vagyok vele, hogy tehát, hogy képességeimnek szerintem úgy jó lesz, tehát sokat fogok tanulni, de szerintem meg tudom csinálni, mert tényleg nagyon készülök.
Aha. Hány méterre mentek?
6962.
Voltál már ilyen magasabb?
Dehogy is.
Ki volt a legmagasabb?
5004.
Ja, az alaptábor volt?
Ja.
De volt olyan hegy, amit teljesen megmásztál, csak nem volt olyan magas.
Ja nem, 5005 bocs volt az Andokban, igen.
Az Andokban meg.
Ja. Van az Akonkagvának is egy bemelegítő hegye, és én már 2 éve én ott voltam, csak akkor nem jött velem senki, és én nem mertem egyedül neki vágni, úgyhogy én igazából csak a bemelegítő hegyig mentem, 5005, aztán ugye nem mentem az Akonkagvára, úgyhogy, de most már úgy voltam vele, hogy elmegyek egyedül is, tehát nem érdekel, tehát most jött el az idő az életembe, hogy ennek a már régóta listámon van, hogy neki megyek akár egyedül is, és akkor hát jönnek velem, úgyhogy örülök neki.
Na várj, de hogyha egyedül mennél, most oké, hogy ő jön, de ha egyedül mész, akkor ki biztosít?
Itt nem kell biztosítani. Nem, itt magad mész. Itt annyi technikai rész van benne, hogy a hóban hágóvas, meg jégcsákány. De nincs gletszer, tehát mi azon a részén megyünk, ahol nincs gletszer. Az a másik oldalt van, azon nem megyünk.
De és mesélj egy kicsit arról, hogy néz ki ilyenkor egy nap.
alap. Én azért szeretem a hegyeket, mert minden olyan egyszerű. Tehát én azért, én egy idő után meg is őrülök, bevallom az emberektől, meg a civilizációtól, úgyhogy már nagyon kezdtem megőrülni, úgyhogy ez, mondom, jó hely lesz, hogy elmenjek. Tehát a hegyekben minden egyszerű. Tehát ott is úgy fog kinézni igazából, hogy reggel fölkelek, tudom, hogy reggeliznem kell, mert enni kell, mert ugye, hát nem is tudom, de ilyen 5-8 ezer kalória közt el fogunk égetni egy nap, tehát ezért nagyon keményen, és ugye azt nem tudjuk bevinni, tehát amikor tudjunk, enni kell. Úgyhogy annyi lesz, hogy fú, reggel főznöm kell majd, utána menni kell, mert ugye föl kell vinni ugye mindent tehát már három tábor van az alaptábor után, és ugye mindent azt saját magunknak föl kell cipelni, és el kell rejteni a kövek alá.
El kell rejteni a kövek alá.
Hát, hogy más jön, ne találja meg ugye a kajákat.
Nincs egy ilyen, nem tudom, rablókódex, de nem is rablókódex, hanem egy ilyen hegymászó kódex, hogy másét nem veszed el, mert másnak az életét kockáztatod.
Nincs.
Nincsen.
Szerintem nagyon nincs. Én Velszben másztunk télen, ahol alig járt valaki, de tényleg senki, mert nagyon zord volt, és én ott hagytam lent a táskám, mert akkor így felmentünk így kötéllel, és akkor így ilyen több, tehát ilyen, na mindegy, így elég messze másztunk, és akkor ugye ott hagytam a táskám, hogy ne húzzon vissza, és mire visszaértem, addigra nyitva volt a táskám, és tényleg ez a semmi közepén, ott Velszben, iszonyat zord körülmények közt, és mégis, tehát én azóta az vagyok, hogy nem, de azt is hallottam.
De mondjuk Velsz az nem egy magas hegyi
Nem, terep. Csak hogy ott is, jó, de ott is, hogy téli mászás volt, ugye. És hogy ott is csak aki oda ment, az mászó volt igazából arra a részre, és mégis a táskámat kinyitották. Itt az Akonkagván hallottam, hogy azért el kell dugni, nem hallottak nagyon lopásról, vagy nagyon ritka, de talán azért, mert pont, hogy eldugja az ember a dolgait. Tehát nem kockáztatod meg azt se, hogy igazából nem is akarod, most elmész oda, egy csomó pénzt kifizettél, egy csomó időt, mindent beleöltél, és igazából ezen múlhat, ha nincs kajád, akkor ennyi, kész. Tehát ha elviszi valaki, akkor az egésznek igazából lőttek. De viszek több kaját, biztos, ami biztos.
És akkor ez úgy néz ki, hogy egy táborból ingázva azért is, hogy aklimatizálódjatok, meg azért, igen, is, hogy fölvigyétek a kaját,
igen,
ingáztok oda-vissza, kicsit fölmentek, akkor ugye hozzászoktok a levegőhöz, uh-huh, lepakoljátok, kezditek a tábort fölépíteni, igen, és akkor mindig visszajöttek aludni. Vagy
igen, 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 igen. Uh-huh, és akkor úgy lesz, mert 20 napig kapunk engedélyt, és akkor én azt ki akarom maxolni. Én azért is előtte megint meg akarom mászni azt a bemelegítő hegyet, mert az a parkon kívül van. Tehát addig nem számít bele a 20 napba, és akkor ugye ott van az időjárás ebből a kis, tehát nem csak az aklimatizáció, mert akkor fogunk ugye neki menni, tehát lesz időnk, amikor igazából jól érezzük magunkat, mert lesz ebből a 20 napból, úgy kiszámoltam, körülbelül 8 nap, ami lehet időjárás ablak, ami hihetetlenül, tehát úgymond sok.
Sok, aha.
Aha, tehát úgymond, mert ő is a társam, hát még nem mondott fel, de fel fog mondani, úgyhogy mondom, ez egy hónapos dolog, és akkor ja, kényelmesen úgymond neki tudunk menni.
És mondjuk egy túrázáshoz képest, amikor valaki elmegy, nem tudom most, mikor márciusban voltam, én Patagóniában túráztam, uh-huh, a sima túra útvonalakon, amikor egy sima cipővel felrakodom a hátizsákodat, ki szendvicseket, és nekivágsz, és mondjuk fölmész, megnézed a Fitzroynak a szikláit.
Igen.
Na most ehhez képest, amikor mondjuk megindulsz, honnantól nehezedik meg az egész sztori, mondjuk ilyen terep szempontjából, vagy hogy milyen technikás a maga a terep, tehát technikailag kell másznod.
Hát én azt hallottam igazából, hogy itt a szél. Tehát az, hogy kiveszi az erődet. Tehát aha, így ezen a hegyen szerintem az lesz a legnagyobb gond, hogy iszonyatosan szeles. Tehát a sátrat alig tudjuk majd felállítani, meg hogy elég messze kell menni a hóért. Tehát viszek egy ilyen nagy kukázzacskót, és akkor abba gyűjtöm a havat.
A túraútvonal mellett ott nincs hó, hanem el kell
hát konkrétan... egy idő után már ugye nincs semmi.
Aha.
Úgyhogy még úgy hallottam, hogy az alaptábornál 4200 körül még van egy patak, de igazából onnantól kezdve már ugye a havat kell olvasztani, úgyhogy igazából ez lesz az egész napos melóm. Úgy igazából összegyűjtöm a kukázsák be, és ugye a sátorban kell, mert annyira hideg van, hogy kívül nem tudod a sátron kívül ezt az egész dolgot csinálni, úgyhogy bevinni a sátorba, ezért megolvasztani mindent, mert ugye a magas hegyekben nagyon sokat kell inni, napi 3-4 litert, úgyhogy ezt mind meg kell majd olvasztani, úgyhogy fincsi lesz.
A napod arról szól, hogy ezt a logisztikai és személyes szükségleteidet kielégíted, ami az érezés, a folyadék.
Igen, meg éjszaka próbálok aludni, mert ugye az oxigén hiányba, ugye nem, tehát nagyon nehezen alszik így az ember. Úgyhogy, ja, úgy körülbelül ennyi. Tehát én ezért is szerettem a hegyeket, hogy minden olyan egyszerű ott, úgymond, már mint ilyen téren, tehát úgy értve, hogy nincsenek ilyen, nem tudom, ilyen fura gondolatai az embereknek, nem gondol túl, tehát éhes vagyok, oké, akkor eszek, fú, megy le a nap, akkor felütöm a sátrat. Tehát ilyen, úgymond, ennyiig jut el a gondolatom. Tehát tényleg annyira ez az ősember szintjére lemegy itt az ember, és ez nekem nagyon bejön. Igen. Ja, meg ott az Aconcagua-nak a különlegessége, mert nagyon tiszta hegy, és ott az embernek az ürülékét is magával kell vinnie, úgyhogy azt még, hát azt nem tudom, mert sok minden gyakorlok most, de az, hogy zacskóba hogyan csináljam, azt nem tudom, lehet, hogy ott fogom kipróbálni először.
Mind a kettőt? Number two, mind a kettőt?
Number two maradhat, de...
Number two maradhat?
Nem, number one maradhat, ugye, az ürüléket, de úgy van, hogy kap az ember ilyen zacskót, és utána pedig majd, amikor kimegyek a parkból, ezt le kell adnom. Leellenőrzik, mert nem tudom hány száz dollár jár, hogyha nincs benne. Bizony.
De erre van külön ilyen kit, vagy nem tudom, ilyen csomag, ami...
Egy sima zacsi.
Vagy egy sima zacskó.
Sima zacsi, de mondtam, mert van a mászóklubomban, srácok megmászták tavaly, és mondták, hogy hát figyelj, Szuzi, ez nagyon gáz. Tehát az, hogy te ott oxigénhiányban nem tudom milyen szélviharban nem igazán tudsz úgy csinálni, hogy ne csináld rá valamire, kezedre vagy bármire. És akkor mondta, hogy vigyek ilyen kis zacsit magammal, és mint a kutyák, ugye? Majd, hogy kutyáknak így fel kell szedni, és akkor azt úgy bele. Úgyhogy, na hát ennek, tehát azt mondom, tehát ezennek benne is taktikusnak kell lenni, ezen is gondolkodni kell, tehát azon van a lefető dolgokon kell itt gondolkodni, hogy hihetetlen.
És a mosdás és a fürdés hiány, ezt hogy kezeled?
Nagyon rövid leszek. Kit érdekel?
Nem érdekel?
Örülök, hogy élek. Az.
Ne, és nem zavar? Vagy nincs az, hogy álmodozol arról, hogy milyen jó lesz megérkezni, és egy forró zuhanyt venni?
Nem.
És nem, eszedbe se jut?
Annyi, hogy egy jót kajáljak, az fog eszembe, hogy egy jó levest tegyek, szerintem arról fogok álmodozni. De az, hogy megfürödjek, az elnézést a másodlagos.
Még visszatérve arra, hogy felértek egy bizonyos szintre, tehát gondolom egy ideig gyalogoltok, és melyik mennyi része lesz az, amikor mondjuk ténylegesen másztok?
Én azt hallottam, hogy az utolsó része, mert az ilyen hatalmas ilyen kövek vannak, meg minden, tehát nem egyszerű ott menni, és így, tehát így átfúj a szél az egész hegyen ott, és ott már hágóvasba kell tolni az egészet, és ugye egy csomó helyen elfújta a szél a havat, tehát ott nem tudom, ott kemény lesz.
És akkor csináltok egy csúcstámadást? Ugyanúgy van egy csúcstámadás, mint általában a csúcsoknál, hát, vagy nem tudom, alszatok itt, van egy kis barlang, és akkor ott előtt...
Nincs barlang, jó lenne. Barlang nincs. Én a szót nem szeretem, bocsánat, hogy csúcstámadás, mert én nem támadom meg a hegyet, inkább kísérlet, mert a hegyet nem győzheti le senki. Én úgy vagyok vele, hogy a hegy felenged engem, és én nagyon remélem, hogy az Aconcagua fel fog engedni, és ezért is készülök, hogy megadjam a tiszteletet a hegynek, ugye? Úgyhogy igen, az lesz, meglátjuk, hogy mennyire érezzük jól magunkat, mert 6000-en van az utolsó tábor, mert akik voltak haverok, tavaly megmászták, ők mondták, hogy a kettes táborból mentek, mert ugye lent sokkal jobban regenerálódsz a tested, meg minden, és ők azt mondták, hogy ők onnan mennek, de hát azt mondják, hogy az... Ha még egyszer újra csinálnák a hármas táborból, inkább legyen egy kényelmetlen éjszaka, mert úgyis ilyen hajnal 2-3-kor indul el az ember, és akkor igazából ennyit úgymond kibír. Tehát a hármas táborból, a hármasból fogunk mi is menni a 6000 méter környékéről.
És van valami szeánsz, amit végig kell csinálni, hogy a hegy felengedhessen?
Ezt tudom, mostan furán hangzik, nem vagyok vallásos, meg semmi.
Mert hogy a Himalájában van, hogy vannak azok a, igen, azok meg kell pörgetni azokat, a nem tudom miket.
Igen, az imamalmokat, meg elmennek a lámákhoz, stb. Nem.
De a Himalájában akkor ezt nem is csináltad te?
Nem.
Mondtad, hogy te nem hiszel ebbe akkor?
Nem az, hogy nem hiszek. Nem tudom, nem csináltam én ilyet. Itt meg nem tudom, tehát ez úgy van szerintem, hogy az embernek így magában kell igazából így eldöntenie, meg elgondolkoznia. Úgyhogy én úgymond magamba ezt elintézem.
És milyen esélyekkel indultak?
Én pozitív vagyok. Én nagyon remélem.
És milyen vannak a hegyeknek statisztikái, hogy mondjuk ki jut fel, ki nem jut fel?
Hát én azt hallottam, hogy vagy olvastam, még annyira nem olvastam bele, de valahol, hogy 30% jut. De nagyon sok megy ugye csoport. Tehát a csoportoknak például van 2 nap időjárás ablakuk, vagy 3. Tehát ezzel szemben nekünk viszont lesz 8. És meg mi még elmegyünk előtte ugye aklimatizálódni ez az 5500-ös hegyre. Tehát azért mondom, én ilyen téren nagyon úgy mond, ha már van időm, ugye több pénzben nem igazán kerül ez az egész, mert ugye nem igazán fogok ugye ott enni, meg szállást nem kell fizetni. Úgyhogy miért ne, hogyha van időm, akkor toljuk teljes mértékben. Meg még a alaptábor előtt van valami 5200-as csúcs, úgyhogy még arra is felmegyünk útközben.
Hát akkor jó eséllyel indultak.
Hát az időjárás az. Tehát az időjárás jó lesz, akkor szerintem minden szuper lesz.
A magas hegyi betegséggel azzal már teljesen megvan a te taktikát, hogy hogyan, mit kell csinálnod?
Abszolút. És én az igazság, én jobban érzem magam a magas hegyekben, mint itt. Mert már annyiszor jártam ott, tehát annyira tudom, hogy mit mond a testem, és mit kell csinálni. Tehát már annyira ismerem, és én ezt imádom is, hogy így tényleg így beszél hozzám, és tudom, mit kell csinálni. Úgyhogy ez megint érdekes lesz, hogy hogyan fogom ezt az egészet kezelni. Mert ugye sose tudhatod, tehát egy Everest csúcsmászó is lehet beteg, ilyen 3-4 ezer, tehát az, hogy tényleg mennyire vagy stresszes, hogyan alakult a test, annyi mindentől függ, úgyhogy senki nem, én is hiába mondom, hogy hányszor voltam 5000 méter felett, teljesen mindegy. Annyit tudok, hogy az agyamban például nem pánikolok be, mert egy csomó ember ugye elkezd fájni a feje, meg bármi van, bepánikol, rosszabbodik. Én nem pánikolok semmin, tehát tudom. De van ilyen kis kártyám is, hogy mennyire vagyok beteg, tehát azt mindig el fogom olvasni, hogy biztos legyek, hogy lenyugtassam magam, hogy mennyire komoly, vagy nem komoly ez az egész.
Milyen tünetek vannak? A fejfájás, szédülés, hányinger, ilyenek? Neked
hát ez
van
mind,
más?
Aha. Ez mind abszolút. A gyomrod rossz, a fejed rossz, extrém, tehát olyan fáradt vagy, hogy elmondani nem tudom. És nem csináltál aznap semmit, egyszerűen csak az oxigén miatt, egyszerűen oxigénhiány miatt nagyon fáradt vagy. Meg ugye van a torkod fáj, mint a fene, mert ugye száraz a levegő, úgyhogy ja, elég sok minden van.
Én egyszer voltam 5000 felett, 5000 pár méteren, de úgyhogy gyakorlatilag, hát mondjuk 1000-ről indultunk, ez egy napos túra fel.
Szivárvány?
Ne, Kolumbiában volt.
Ja?
Kolumbiában volt, aha. A Los Nevados, és hát az megtapasztalni már, hogy viselkedik a testet, és milyen tünetei vannak, brutál. Amikor életemben nem volt olyan fejfájásom,
igen.
Hány ingerem mondjuk nem volt, az,
igen,
az nem volt.
Szerencséd volt.
Viszont az, hogy a fáradtság, hogy mondjuk lépek egyet, és így megállok, és így mondom, én nem bírok még egyet lépni, és így nagyon elindulok, nagyon akkor lépek, és így egy percig magadat forszírozod, hogy lépsz egyet, és megint ugyanez indul újra. És ezt megtapasztalni egyébként egy fantasztikus érzés volt, de hát azért kemény. De ha mondjuk te betartod azokat a szabályokat, hogy lassan mész, akkor ennyire erősen kijön neked a magas hegybe, vagy ez tompul?
Nem, tehát én azt mondom, hogy nem fogok gyorsan menni én egyáltalán. Tehát én meg is mondtam a társamnak, hogy én nem rohanok. És ha nem rohan az ember, én mindig mindenhova feljutottam, ahova akartam, mert pont azért, hogy nem rohantam. És itt is az lesz, hogy olyan, tehát már a legvégén szerintem ilyen 5 lépés, pihenés, és ez az agymunka. Uh-huh. És 5 lépés, és mész. És ennyi, ezt nem tehát tudom, akkor ugyanez hány órán keresztül.
Hogyha mondjuk 2 héten keresztül csinálod, akkor megmarad ugyanez az érzés, amit én éreztem, csak mondjuk csak a leges legtetején, amikor már 7000-rel értek, és a csúcsnál ott vagytok.
Hát azért előtte is szerintem igen, előtte. Fog, mert ugye azért fárasztó, tehát minden nap dolgozni kell, meg mindent csinálni, tehát nem is igazán tud regenerálódni a test. Az a baj ugye, hogy nincs oxigén, ugye ott nem regenerálódik semmi.
Melyik volt az első csúcs, amelyikre azt mondod, hogy felértél oda? Na, az egy olyan momentum volt, amit soha nem felejtesz el.
Én azt mondom, hogy mindegyik más.
Mindegyik más?
Aha, tehát bárhova megy az ember, hogy mindegyik más. Én nekem nincs ilyen, hogy örülök, vagy nem is tudom, de nincs ilyen nagyon eufórikus dolgok.
Tehát nem az a lényeg, hogy felértett a teire, hanem már az egész.
Igen. Ez, hogy így igazából a saját magad, ahogy te is mondtad, hogy szinte minden lépésnél meg kell küzdeni minden egyes lépésért. Tehát olyan fáradt már a végén az ember, hogy le is kell jönni, ez a gond. Tehát ott hiába ott nem nagyon uncutkodhat fent az ember sok mindent, meg egy-két kép, aztán jön is le az ember, ugye. Tehát nagyon nem tudom, szerintem, vagy nem fogom, nem is fogom itt átadni magam.
Volt necessi, tud? Bármilyen szinten, vagy ez leges-legelső volt a legrosszabb?
Sziklamászásnál volt egy nagyon necessi szerintem. Marokkóban mentünk, és ugye Suzi mindent bevállal, mindenféle mászást, úgyhogy nagyon szerettek engem vinni mindenhova. Ugye elmentünk egy ilyen egész napos mászásra, tehát ilyen, én nem is tudom, 400 méteres, 500 méteres sziklafal, már nem tudom. És akkor elkezdtük mászni, hát ugye a társam az nagyon jó mászó volt, én inkább csak hátul másztam.
A karabinerek.
Aha, ez ilyen tradicionális mászás. Aha, és akkor én meg utána mentem, én meg ugye kivettem, és akkor így mentünk fölfele így egész nap, és akkor volt egy olyan rész, ahol nem tudtuk áthúzni a kötelet, mert ugye mindegyiknél ugye át kellett húzni mindegy ilyen 20-30 méter után a kötelet, és akkor nem tudtuk áthúzni, mert annyira kicsi volt a hely, úgyhogy mondta a társam, és pont egy ilyen kihajló volt, hogy hát ezt te csinálod. És Marokkóban nincs olyan, hogy hegyi mentés, meg mentés, meg bár, tehát az semmi, de még telefonunk, nem is tudom, hogy nálunk volt-e, mert ugye annyira könnyen akartunk menni, úgyhogy, de amúgy sem működött volna. És akkor ott mondta, hát én ott nem is tudom mennyi ideig, én ott csak úgy voltam, mert így nagyon-nagyon ugye közel egymáshoz álltunk, ugye, mert nagyon kis helyen voltunk, és akkor mondta, hogy hát és akkor mondtam, hogy mondom biztos, hát ilyen másképp se lefelé nem tudunk menni, muszáj lesz felfelé.
Miért nem ő csinálta, hogyha ő annyira
mert nem tudtuk áthúzni a kötelet, mert ilyenkor egy át kell húzni,
tehát mindenképp,
hogy nekem kellett menni. Ugye eddig ő vezette, és akkor egy ilyen kihajlót kellett nekem.
Mi ez a kihajló?
Hát, hogy így negatívba megy. Aha. Tehát, hogy így kell tehát, hogy így kifelé kell menni. Uh-huh. Tehát így nem úgy egyenes derékszög, hanem ja, így kifelé kell, tehát az egy szombosabb. És akkor mondta, hogy azt meg kell csinálni, és akkor ezt miután fölötte már ugye át tudtuk húzni a kötelet, de azt az egy mozdulatot nekem kellett megcsinálni, és akkor jó, miután megcsináltam, de fogalmam sincs, hogy teljesen ilyenkor az ember agya teljesen, tehát így nem tudom, ilyen fehér lesz, nincs semmi. És akkor tényleg én is teljesen rákoncentráltam, mert tudtam, hogy most itt akkor viszlát van, vagy, uh-huh. vagy megcsinálom, vagy nem.
Pedig gondolom, ilyet csináltál, terembe csináltál már sokat, nem?
Hát terembe azért más.
De persze, erre akartam ráutalni.
Úgyhogy, ja, ez volt igazából a legnecesebb dolog, de úgy voltam vele, hogy hát reménykedtem, hogy karmában meg minden, hogy az életben, hogy ez nekem sikerülni fog tényleg. És akkor sikerül. De ez is ez a hegymászás, meg mindig, amikor elmegy az ember a hegyekbe, ez mindig úgy van, hogy néha áldozattal járhat. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy bármikor megyek bárhova, hogy próbálok azért persze odafigyelni bár mindenre, amire tudok, de ha ott kell valaminek meghalni az embernek, akkor igen, tehát inkább ott halok meg, mint itt a civilizációban, nem tudom, de tehát másképp, tehát ez ezzel jár, igen. Szerintem, és én ezt vállalom abszolút.
Hát a hegymászók azok, tehát hogy ők nem fognak autóbalesetben meghalni, vagy inkább ritkán, hanem egész addig fogják a határaikat feszegetni, amíg egyszer csak
Hát reméljük nem, mert ugye okosan is lehet ezt csinálni, hát én se vagyok, próbálok azért, tehát bátor vagyok, de nem próbálok hülyeséget csinálni, tehát baromi nagy különbség szerintem, akit én nem vagyok ez a, mert ez a hegymászás is nagyon ez a tesztoszteron, hogy ki a jobb, meg kizé a pasik közt, ez baromira megy, engem nem érdekel, meg előre rohannak, rohanjál, nem érdekel, tehát
én... Free Solo-t láttad?
Láttam.
Na, ez véleményed?
Hát az nem normális az a csávó.
Na de például ő, tehát hát amikor ő... néztem, ő biztosan, tehát szerintem neki az lesz a végzete, hogy egyszer csak, vagy valamelyik nem sikerül, és más opciót nem látok.
Nem, ezt nem vagy szabad nem? így, szerintem, mert nem, tehát ő neki is ez az élete.
De úgyis addig fogja csinálni, most megmászta ezt a falat a Yosemite-be,
ugye? A Yosemite, aha, El Capitan
megmászta. Úgy is fog találni egy másikat, egy harmadikat, és egész addig fog menni, mert nem tud megállni, nem?
Nem biztos. Ő tudta, hogy ez a képességeinek megfelel szerintem. Ő tisztában volt vele, és akkor ennek megfelelő ment szerintem. Nem tudom. De úgy látszott, hogy ez a csávó ő egy másik dimenzióban.
Persze, az látszott rajta. Tehát
párhuzamos dimenzióban él.
De nincs az, hogy mindig nagyobbat és mindig többet? Tehát neked például, nem neked is az volt, hogy egyre magasabbra.
De. Hát akkor... Igen, úgyhogy nem is tudom már szerintem, hogyha ha följutok a csúcsra, szerintem az első gondolatom az lesz, hogy hova tovább.
Na ugye?
Tudom, nekem is ez lesz. Uh-huh. De ez olyan, hogy ugye az ember tapasztalatot szerez, tehát ez olyan, hogy én is tudok mindig magasabbra menni, mert ugye szereztem tapasztalatokat, de ettől függetlenül majd megpróbálok ennek megfelelően menni, csak ugye minél többet tapasztalatot szerzünk, annál messzebb mehetünk. Úgyhogy ő is lehet, hogy keményebbet fog mászni, de időközben egy csomót mászott, tehát kimászza simán. Uh-huh. Úgyhogy még, de a másik film volt szerintem jobb volt. Én egy kicsit csalódtam ebbe a Free Solo-ba, bevallom. A Downwall nekem jobban tetszett. Láttam. Majd nézd meg, a Tony Caldwell, aha, hogy ő kötéllel mászták meg, de nekem... Tehát a teljesítménye, tehát nem lehet összetenni a kettőt, ő viszont sztoriba meg minden, hogy mutatta, hogy 5-6 évig visszajárt az El Capitanre és a társával is egy mozdulatot megcsináltak, és akkor visszamentek, és akkor ugye ilyen mozdulatonként igazából, mint egy ilyen színházba így gyakorolták az egészet 5-6 éven keresztül. Tehát de szerintem úgy nem mutatta, nem adta át a Free Solo, hogy ez mekkora dolog, vagy nem tudom, nem vagy nem is tudom.
Nem volt mert hiteles, ez... vagy nem az?
Hitel, de hogy nem az volt, csak hogy nem tudom nekem. Tehát ez akkora teljesítményt, amit ez az Alex csinált.
Nekem az volt, ami nem tetszett benne, hogy nagyon rá volt vetítve a barátnőjére a sztori.
Ő hogy került oda?
De csomó mindent szólt róla, hogy a barátnője izgul, hogy most nem tudom, ezt csinál, hogy kit érdekel. Nekem ez furcsa volt.
Ez, ahogy mondod, az egyik dolog nem tetszett. Igen, ez, hogy a barátnője, meg hogy alig voltak együtt, meg látszott, hogy kapcsolat sem nagyon volt köztük úgy, tehát az összhang sem, meg semmi, és hogy miért, igen, pont ez, hogy miért vesztegettek el egy ilyen teljesítmény a csajnak a nyavajgására. Én ezt nem tudtam a fejembe, és pont jó, hogy mondod, hogy ezért nem tetszett a film, hogy a másik filmben semmilyen nincs, tehát ilyen fölösleges nonsensek, ami ebbe volt. Tehát csávó megmásza, és akkor a csajnak a izé, ottan a nyavajgását kell hallani, tehát ne tegyük már egy izé filmbe ezt a kettőt.
De azért, hogy mászod ezeket a hegyeket, te így automatikusan bele is akartál kerülni ebbe a hegymászó szénában? Tehát ezt így te kerested, vagy ez máshogy nem lehet csinálni, mert onnan jönnek az infók?
Nem, én szeretnék. Tehát, de mindig úgy volt, hogy vagyis hát legtöbbször, hogy amikor magas hegyekbe mentem, hogy mindig én voltam a tapasztaltabb. Uh-huh. És ja, úgyhogy remélem, hogy a jövőben ez másképp lesz.
Uh-huh. És most már viszel túrákat is.
Igen, ugye? Igen, igen.
Hova vittél?
Az Everest alaptábor, meg az Annapurna alaptábor. De az Annapurna alaptábor egy kicsit havas volt nagyon, minden idők legnagyobb havazása volt most tavasszal, úgyhogy egy ilyen másik túrát csináltunk meg. Egy
szerintem
ilyen
is tudtatok menni?
Nem, csak nem tudtunk oda befordulni a völgybe, ami felvezet, mert hogy lavina veszély volt, úgyhogy egy másik túrára mentünk, az a neve, hogy Márdi Himál, amit csak 4-5 éve nyitottak meg, és egyszerűen fantasztikus, mert ott ilyen körpanorámás, tehát a Himalájában nem sok körpanorámás túra van, hanem általában így a völgyben, vagy völgy szélén megy, és ez teljesen mi ott a gerincen mentünk, és úristen, csodálatos volt.
Van valami jó sztorid a csapatról, vagy hogy milyen emberek mennek ki, hogy bírja természetesen név nélkül, hogy valaki visszahallgassa?
Jó sztori, igen, de talán a legjobb, hogy az Everest alaptáborba minőtt mentünk, ugye nincs levegő, alig van levegő, de mondjuk jó a mobil lefedettség. És akkor volt egy lány, aki nagyon sokat szeretett beszélni, és nem tudom, hogy... De ő cigizett, és mert azt mondják, hogy aki cigizik, az nem jó a hegyekbe, vagy nem tudom, valaki azt mondja, hogy jó, mindegy, nagyon jó, mert neki nagyon jó volt emiatt az idője. Úgyhogy tudott csomót dumálni is, és akkor a végén már, amikor így igazából mindenki csak menetelni akart, hogy akkor ő fogta és felhívta egy ismerősét Magyarországon, és dumáltak, hogy legyen valakivel dumálnia. Tehát mi mondtuk, hogy úristen, ez hihetetlen ez a nő, hogy miket csinál. De hát dohányzás is lehet emiatt, mert valószínű, hogy emiatt ugye a tüdeje iszonyat jó bírta neki.
És mindenki bírta?
Hát azért nehéz volt azért. Szinte mindenkinek voltak betegségjelei, vagy lebetegedett, tehát kellett kicsit ápolni őket. De nem, jól bírták.
Tehát és fitségileg, tehát felkészülésileg, fizikálisan, mert mondjuk egy dolog az, hogy mondjuk valaki szellemileg hogy jön, hogy készül fel, mennyi stresszes, amit említettél, aha, aztán a betegség az nem biztos, hogy tehet róla az ember, nem? Hogy hogyan érinti a magashegyi betegség.
Ja, persze.
De az, hogy mennyire vagy fit, és mennyire vagy kitartó, és mondjuk ki az, aki, nem tudom, valaki esetleg feladja, hogy ilyen volt.
Én nem azt mondom, hogy feladás, én azt mondom, hogy betegség miatt, döntést. Tehát én csak ajánlani tudom, hogy ki mit csináljon, meg elmondom, de igazából dönteni neki kellett, és akkor okos döntés volt, hogy ketten például nem jöttek az alaptáborba, és az okos döntés volt tőlük, mert ők tényleg azért elég betegek voltak. De én azt tudom mondani, hogy így is. Tehát úgy 9 emberből, így heten így elértük az alaptábort, ez nagyon jó, és hogy is mondjam, nem igazán egy-két ember nem is látott nagyon hegyet az életében előtte, de pont az, hogy nagyon sok minden az agyban dől el.
És tehát, így is meg tudták csinálni.
Igen, tehát én úgy csinálom, próbálom csinálni, hogy összekovácsolom a csapatot, tehát, hogy mi együtt vagyunk, és együtt csinálunk, és senkit nem engedek előre rohanni, és nincs ez a egyik megmutatja a másiknak dolog, hanem abszolút tényleg csoportként, és szerintem ez baromi sokat segít, mert agyban is nekik tök jó volt, hogy valaki mondjuk gyengébb volt, de akkor lelassultunk hozzá, és akkor ő tudott jönni, és jól érezte magát, nem érezte magát emiatt rosszul, nem hagytuk ott, mert nem vagyunk gonoszok.
Hát az még szép azért, de még hallottam túrát, tehát ilyen túravezetőktől, hogy azért volt olyan, és nem is kellett messze menni, mondjuk Tátrában túráztak, ahol elmentek olyan emberek, akik nagyon, nem tudom, egy szigetkört nem nagyon tudtak volna lefutni. És mégis bevállalt olyan túrát, hogy mondjuk nem tudom ki, egy nap 20 kilométer, és ott jött rá, hogy hát ez így sok, meg hogy ezt így nem bírja meg, ő itt leül, meg nem megy tovább. De akkor ilyenek nem mennek el egy Himalája alaptábor túrára. De
én azt mondom, hogy agyilag ott kell lenni. Tehát az ember is megtudta volna a 20. Tehát én arra figyeltem, mert én mindenkivel találkoztam, mielőtt mondtam, hogy oké, lehet csatlakozni a csapatba, hogy agyilag, hogy áll hozzá. Tehát amikor elbeszélgettünk, akkor én úgymond eldöntöttem. Volt egy ember, akinek mondtam, hogy szerintem még te nem vagy kész rá. Tehát ő nem volt ott úgy agyilag. Úgyhogy ennyi. Tehát szerintem nagyon sok minden agyban dől el. Tehát van, aki mondjuk maratonfutó, és akkor ottan nem bírja meg, ottan hisztizik azt, ott van mondjuk egy duci ember, az meg szinte felfut, mert ő agyilag ott van, és akkor megy. Mert ugye távolságok itt nincsenek. Tehát a magas hegyekben nem is kilométerbe méred, hanem órában, hogy mennyi órát kell sétálni. Igazából is ehhez az agymunka kell, mert látod, egy-két lépést csinálsz annyit, tehát ahhoz nagyon igazából izom nem kell, hanem hogy agyilag, hogy minden egyes lépésnél te ott legyél és akarjad. Ez nagyon fontos.
Hogyan tudod megállapítani valakiről, amikor találkozol, nem tudom, gondolom, itt Budapesten beültök egy kávéra. Beültök egy kávéra. Hogyan állapítod meg, hogy valaki mennyire van fizikálisan és szellemileg
készen? Hát fizikálisan azt ugye elmondják, okay, meg aha. Segítettem, hogy hogyan edzenek, mit szeretnek csinálni, és akkor mondtam, hogy hogyan edzenek, de nem tudom, tehát én ugye a világkörül utam alatt is így a sorsra bíztam magam, és így az tehát a megérzés az szerintem így nagyon kifinomult lesz az embernek ilyenkor, és én így a megérzéseimre hagyatkoztam, hogy igen, ők tök jók lesznek, és tényleg azok lettek mindegyikük.
És hogy valaki gondolkodik, hogy neked is ugye az alaptábor volt az első, úgyhogy szerintem vannak hallgatók, akik szintén így elgondolkodnak, hogy és, ja, és magam, én magam is, nekem is egyébként ott a listámon is, én nagyon szépen megnézném az alaptábort. Volt egy időszak gyerekkoromban, egy ilyen tizen pár éves volt, amikor az elérhető összes himalájás könyvet elolvastam.
Na, de, nem is
de már jó régen volt, ugye nem sokra emlékszem belőle sajnos, de amit lehetett magyarul kapni, nem tudom, voltam szerintem 15 éves, az összeset elolvastam.
Hát.
És akkor a tesómban volt egy, hát mi is megmásszuk a Mount Everestet. Hát az egyik dolog az volt, amikor kiderült, hogy kb. 20 millió forint, akkor így mondtuk, jó, hát akkor lehet, hogy nem, még nem. Meg ugye azóta ez így elmaradt az a dolog. De maga az, hogy a Himalájába felmenni, az alaptábort látni, és ugyanez nekem is, amit te mondtál, hogy érezni a nagy mászoknak a szellemiségét, hogy ők is itt mentek keresztül, azt nagyon szívesen megtapasztalnám. Igen. Hogy aki ilyenen gondolkodik, akkor milyen felkészültség kell, vagy mit mondanál, hogy nem tudom, tudjon lefutni ennyi kilométert, hogy edzen rá, honnan tudja valaki, hogy erre kész?
Hát, ezt nehéz megmondani. Én azt mondom, hogy eleve, hogy edzen úgy az ember egy kicsit edzett legyen, az úgy segít. De érdemes csinálni sok kardiót, ugye, hogy tehát az ilyen hirtelen, ugye, hogy felpumpálod a szívedet, és akkor így kapkodod a levegőt, az például nagyon segít.
Van egy jobb ötletem, mondjuk én jelentkezek nálad, hogy én szeretnék elmenni, és most találkozunk először.
Igen.
Tesztelj le, hogy én mondjuk átmegyek-e, teljesen őszintén, az nem baj, hogyha az jön ki, hogy nem vagyok rá még kész, de...
Jól van.
Valós szituáció.
Igen, oké. Okay. Szóval mit szoktál edzeni, meg mióta, meg mi az a mozgás, hát ez amit te szoktál, amit szeretsz csinálni szívből?
Az egész életemet végig sportoltam. Nagyon szeretek hosszú távon gyalogolni, és régen hosszú távon futottam is. Mostanában már kevésbé, és szerintem hát egy jó pár hónapja nem csináltam semmit, de amikor például túrázni szoktunk, és hosszabb, mondjuk most Patagóniában volt egy 30 kilométeres túra, azt ilyen edzés nélkül, gond nélkül mindig sikerült megcsinálni. Én a saját kitartásomban nagyon bízom, de nem vagyok éppen aktívan edzésben.
Hány kilós táskával csinált?
Hát az a csak a napi, tehát az egynapos túra volt, mondjuk kaja volt benne, meg víz, meg amit levettünk ruhát, mert éppen nagyon jó időnk volt, és nem a nagy szélt kaptuk el, hanem brutál napsütést, úgyhogy mindent le kellett venni. Nem tudom, 6 kilós.
Ja. És élvezted az utat?
Persze, még. Nagyon.
És kész vagy, hogy edzél a jövőben egy kicsit? A következő túra előtt?
Persze.
Elhihatott vagy?
Igen, nagyon. Mennyi idő a felkészülés?
Hát én azt mondom, 2 hónap alatt
két
is.
Hónap. Aha. És az, tehát az ember odafigyel. Heti hány alkalom?
Én is például kb. Így a nulláról kezdem most az Aconcagua-ra való felkészülést. Egy hete kezdtem, és decemberben indulok. Tehát oda kell figyelni, én is ilyen, mondjuk én heti 5-ször edzek, 5-ször, 6-szor, de amikor úgy érzem, hogy tehát az izmom, tehát még fáj az izmom, de tudom, hogy azért, mert megdolgoztattam, az oké, okay, akkor még megyek másnap. De ha érzem, hogy azért fáj, mert már sírnak az izmaim, hogy hagyjam békén, akkor mondjuk egy napot pihenek. Tehát én nem vagyok ehhez kötve, hogy mennyit menjek, tehát nekem ez van most az agyamban, én céltudatos vagyok, és amikor tudok, megyek. Amikor a testem azt mondja, és tényleg időt szánok rá, mert időt szánok rá, akkor megyek. De egy ilyen szabad napot szerintem annyi körülbelül hetente nekem, ami van. De simán, tehát az, hogy az elhivatottságot...
Tehát ezzel
most
mondjuk...
még csak kérdezed, de az elhivatottságot látom, akkor úgyis csinál az ember érte. Tehát úgyis csinálná, tehát te is, hogyha most ott lenne a cél, mert én is így nem igazán edzettem, mert igazából nem volt, és akkor eldöntöttem, hogy egy hónapja, hogy tényleg megcsinálom, és akkor már rá egy hete igen elkezdtem edzeni. Tehát azért mondom, tehát más, tehát akkor nem úgy fogsz edzeni, hogy jaj, csak edzek, mert hogy a kis zsírpárnák meg a szalonna miatt, hanem tök tudatos leszel, és csinálni akarod, és sokkal többet akarsz csinálni, mert annyira akarod. És ez is izgalmas része nekem, hihetetlenül izgalmas a felkészülés, én imádom azt is, szerintem nagyon szuper.
Tehát mondjuk ezzel az állapotommal, mondjuk átmegyek a vizsgán, de mondjuk
jó, ez nem vizsga.
Nem vizsga, de akkor azt mondom, hogy elfogadnál arra, hogy mondjuk mehetnék veled a túrára. Jó?
Nem, én azt akarom, hogy mindenki jól érezze magát. Tehát ennyi, te is azért jössz, és hogyha úgy érzem, hogy vagy valami, hogy ott nem lenni oké, és nem érezni, nincs értelme, szerintem. Úgyhogy végülis azért menjünk, hogy jól érezzük magunkat elsősorban.
Persze. És akkor egy 2 hónapos felkészülés azzal már úgy, hogy el lehet indulni. Te amikor legelőször mentél, akkor felkészültél?
Igen. Okay. Sokat lépcsőztem, most is mondjuk ez most nagyon durva lesz most ez a felkészülés, hogy most így elkértem egy barátnőmtől a kapukódját, 10 emeletes panel, és azt fogom táskával, mert most már mikor? 2-3 napja így sétáltam 12 kilométert ilyen 15 kilós táskával, és fájt. És nem szabad, hogy fájjon.
De hol fájt?
Hát a csípőm itt a szél, én nem tudom. Úgyhogy arra tudom, hogy rá kell állni. Tehát az hihetetlenül jó edzés, hogy súllyal sétálni gyorsan. Az nagyon-nagyon jó. A lépcsőzés táskával meg az szó szerint brutál. Tehát az úgy felkészült, az ilyen instant felkészítő.
Hányszor mész fel?
Amíg ki nem döglök.
Tényleg?
Igen.
Nem tudom, hogy 10-szer, vagy hányszor?
Nem tudom, még nem kaptam meg a kapukódot.
Ja, még nem csináltad ezt.
Igen, most várok a kapukódra, mert így ilyen rájöttem, hogy fú. Hát most
vagy csak becsöngetsz, hogy postás, szóval.
Ja, becsöngetek mindenhova, aztán valaki kinyitja.
Akkor megvan az, hogy fizikailag mi kell hozzá. Felszerelésileg. Mi az, ami nélkül nem szabad elindulni, és mondjuk egy ilyen nagyságrendileg milyen befektetett összeg kell ahhoz, hogy az ember a felszerelését megszerezze? Mondjuk, ha maradjunk ennél, hogy Himalája alaptábor túra.
Hát a felszerelés az nagyon-nagyon fontos. Azon nagyon sok minden múlik, úgyhogy én úgy volt, hogy a csoporttal is mentem így a Montexba, a Decathlonba, és akkor ugye körbenéztünk, elmondtam, hogy mi miért jó, és akkor mindenki megfogdosta, oké, és akkor mindenki ott vette meg a dolgait, ahol akarta igazából. Ami nélkül én nem indulnék el, és ez már, az már ilyen szálló, igen, ha velem találkoznak, a softshell.
Igen.
Ez a szélálló. Tehát ennyi, tehát az szinte a legfontosabb szerintem, mert ugye magas hegyekben úgy van, hogy hihetetlenül gyorsan ugye hideg, jön egy felhő, és hihetetlenül hideg lesz, fúj a szél, tehát nagyon sokat kell fel-le úgymond vetkőzni, és igazából nem kell termopulcsit felvenni ilyen 4000 méterig egyáltalán, hanem tényleg csak pólóra a softshell. Elment a nap, gyorsan fel softshell, és akkor mehetünk tovább, mert ugye mozog az ember azért, és nem szabad, hogy izzadjon. Meg ugye az, hogy technikai legyen, hogy műanyag felső legyen, ugye az első réteg, hogy ez gyorsan száradjon. Ez nagyon fontos.
A softshell jacky az.
Az a softshell, mi is a nadrág?
Meg a nadrág is.
Az alap, én azt mondom, hogy az a legfontos. Tehát én a hegyekbe bárhol mentem, ez volt a legtöbbet rajtam. Tehát ez a két dolog.
A barátaimmal ezen annyit röhögtünk, mert ők esküdnek a merinói gyapjú aláöltözőre. És hát, hogy 4-en mentünk túrázni, és 2-en nagyon, hogy merinói gyapjú, és én, meg a másik srác, hogy kevésbé, hogy hát most hirtelen nem fogunk venni egy, nem tudom, egy aláöltözőt 20 000 forintért körülbelül, és így mi passzoltuk, és így mindig ment a vita, hogy jó, nem jó, amikor ők felvették, akkor ugye milyen jó, meg most milyen jó lenne. Nagyon sokat viccelődtünk, szerinted?
Hát én viszem.
Viszed?
Igen, tehát a magas hegyekben már kell. Oda kell. Tehát lejjebb úgy nem kell, azért mondom, tehát a 4000 méter körülig úgy igazából nem kell, de följön már jó, hogyha van, mert ugye kevesebbet is zod az ember, és ugye az annyira technikai, és annyira melegen tart, úgyhogy az lesz a pizsomám. Tehát azt szerintem szerintem 5000 méter fölött én le se fogom venni. Aha. Tehát igazából nem fürdök, minek változtatni, nincs is annyi ruhám, meg tűsarkút se viszek, úgyhogy ugyanaz a ruha lesz rajtam, és az lesz az a merino.
Mondjuk az durva volt, az ilyen, tényleg, menjünk bele ilyen személyesbe, de tök jó,
nyugodtan.
Hogy Vettem, viszont volt egy merinói zokním, és az, nem tudom, mentem vele egész nap, és semmi szaga nem volt, és volt egy másik, amiben meg nem tudom, túráztam valahol máshol, és már egy sokkal gyengébb túrába is már volt szaga. És hogy akkor ugye elgondolkodtam, hogy ez ennyire jó, hogy az egyik legdurvább túránál gyakorlatilag semmi szaga nincsen, és ennyire, nem tudom, jó a bőrödnek.
Igen, ez minden téren jó az a merinói gyapjú, úgyhogy van egy ilyen icebreakernek, bár elég drága, hiszem 20-valahány ezer forint egy pólója. Bármeddig hordhatod. Meg se kell fülön, nem büdösödik, egyszerűen fantasztikus.
Barátaim is ezzel árultak, de egyébként kezdem elhinni, meg tényleg ott láttam, hogy nekik nagyon-nagyon jól működött. Akkor ezen kívül softshell, merinói gyapjú.
Merinói gyapjú, Gore-Tex cipő. Tehát azt én mindig azt mondom, mert ott nincs esélyed, hogyha bármi olyan történik, hogy elázik. Tehát ott nem tudod megszárítani sehol. Ott kész. Tehát elázik, akkor igazából az ember úgymond cseszheti az egész túrát. Jó, nem sok esélye van, de nagyon eső ott nem szokott esni akkor, de bármi történhet, úgyhogy sose tudhatod. Én azt mondom, Gore-Tex.
Magas szárú vagy alacsony?
Mindenképp magas szárú, mert följebb már a alaptábor előtt, tehát egy nappal, tehát az már nagyon ilyen, ugye ez a kiszáradt gumbugletszeren kell menni, és ugye nincs is annyi oxigén, tehát úgy nem is igazából tud annyira ott lenni az ember agyilag, hogy lép, és akkor kibicsakodhat a bokája nagyon-nagyon egyszerűen, úgyhogy az mindenképp magas szárú. Meg, hát én azt mondom, hogy nadrágban nem kell Gore-Tex egy alaptáborra, de legyen, tehát vízálló azért, de nem kell, mert ugye a Gore-Tex az ugye az hihetetlenül drága, de
működik.
Így van. Úgyhogy meg egy kabátba az igen, hogyha lehet az Gore-Tex, én azt mondom. Meg az a jó, hogy ezeket egymásra lehet venni, ha fúj a szél. Tehát én is úgy vagyok, hogy igazából mindent magamra veszek, amikor fújt a szél, és akkor már 3-4 ilyen réteg az már megállította a szelet, nem éreztem annyira.
Zsák? Milyen zsák?
Hát én az Osprey-ra esküszöm hátizsákokba minden téren. Tehát szerintem az nekem bevált, most is veszek egy újat, már van 3 darab, de az a baj, az ember belemegy a túrázásba, meg a hegyekbe, mindegyik útra más dolog kell.
Van mondjuk egy 30 literes, egy 50-es, akkor biztos kell egy 40-es mondjuk.
Pont így. Azt veszek.
Ja, igen?
Egy 40-eset veszek. Így, ezt nagyon szépen mondtad, igen. Úgyhogy jaj, Osprey-t veszek, mert azzal fogok, mert ugye a Aconcagua után 3 hónapig Patagóniát megint végig nomádolom, és legutóbb, amikor mentem, 65 literes ugye szörnyet vittem a hátamon, ami iszonyatosan nehéz volt, úgyhogy most nem érdekel, nem lesz ruhám, semmi nem érdekel, 40 literbe, ami befér, azt viszek 3 hónapig, ami nem,
azt nem viszek. Merinói gyapjú ott lesz, úgyhogy akkor meg nem is kell
ennyi.
Váltás.
Ja, meg egy Gore-Tex, aztán, hát körülbelül ennyi lesz, komolyan, mert egyszerűen több minden, ugye a benzinfőzőt vinni kell, ugye a sátrat vinni kell, a hálózsákot vinni kell, tehát ezek mind iszonyat sok helyet foglalnak.
És ilyenkor mindenki viszi a sajátját, vagy van ilyen, mondjuk a csapatba mentek egy ilyen csapattúrába?
Nem, amikor csapatot vittem, teherhordók, mert azért, igen, mert tehát teljesen más, hogyha saját magad viszed a dolgokat, meg hogyha csak egy napi táskát viszel, összehasonlítani nem lehet, hogy mennyivel nehezebb az. Tehát az már kőkemény kiképzésnek mondanám, hogyha saját magával viszi az ember. Tehát arra baromira kell készülni már, tehát az ember saját táskáját viszi, hogy mondjuk 20 kilót a hátán cipel.
És hogyha mondjuk csak a saját felszerelésed, úgy, mint ruha, és ilyeneket viszed, az mondjuk hány kiló szokott lenni?
Ja, a saját, hát inkább a vízesok, mert ugye mindig fontos, hogy mindig, amikor lehet feltölti az ember, és akkor 2 liter legyen, tehát az már 2 kiló, meg ugye 1-2 ilyen ugye kabát, töltő, stb., némi kaja. Én azt mondom, hogy szerintem mindenkinek a táskájon 6-8 kiló körül volt, tehát nem volt több. De azt mondom, hogy tehát így is fárasztó azért az ilyen túrák, ugye.
Mi van még olyan felszerelés, aminélkül nem szabad elindulni?
Túrabot. Elején, amikor először láttam, mondom, mi ez a sielős, mi nem sielnek ezek a nem normális.
Osztrák nyuggerek, nem?
Mondom, hát ezek nem normális. És akkor szétcsesződött a térdem, és akkor utána elkezdtem botozni, és anélkül már soha sehova nem megyek a hegyekbe, csak is túra volt. Nagyon fontos, meg itt már nagyon fontos a napsapka, mert ugye az is nagyon, ugye, hogyha...
Mit jelent, hogy napsapka?
Hát ilyen UV-szűrős, meg én, hát én mindenkivel olyat vetettem, amilyen széles karimájuk, tehát ilyen vicces.
Meg így le tudod hajtani nyakadra is, vagy van majdnem
hát
egy ilyen
hát a széles
karimájuk
nem kell, mert ugye az annyira széles, hogy mindenhol véd, és én ugye azt mondtam mindenkinek, hogy az is ilyen kötelező, mert megsüti az embert a fejét, tehát az UV-sugárzás, meg minden, azért képzeld el, 4-5000 méteren vagy, és süt a nap, tehát hihetetlen, így percek alatt le lehet égni.
Napszemüveg?
A Decathlonba lehet venni ilyen hegymászósat, szerintem olcsót, ilyen az a néve, hogy vagyis hát négyes kategóri hegymászó szemüveg, az teljesen jó.
Ezek úgy néznek ki, mint a hegesztő szemüvegek, ilyen teljesen befedi a szemedet.
Igen, muszáj befednie a szemedet, mert ugye, hogyha oldalról is besüt a nap meg minden, azzal már hunyorítasz, azzal már veszítesz energiát, tehát minden egyes incifinci részt ki kell tömni, hogy ugye az időjárás ellen, mert ugye az csak ellene dolgozik, hogy ne engedd be, és ez így fontos, hogy igen, hogy a szélén ugye, hogy igen, letakarodjon az embernek a szemüvege.
Hát azért, hogyha valaki így nulláról megindul egy ilyen túrának, az elég mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hogy ezeket összevásárolja.
Hát, igen.
Hogy összekéreget innen-onnan. Nagyságrendileg mondjuk maga a túra mennyibe kerül egy ilyen kéthetes Himalája
alaptában? Hát az olyan $1000.
$1000.
280 ezer forint.
És akkor abban benne van a túrahordók, a guide.
Aha, a guide-ok, aha, akkor a szállás is benne van, ugye.
Meg ennyit azért az ember el is költ, hogyha mondjuk saját magának megveszi a cuccokat.
Hát ha attól függ, hogy miért vesz az ember, ugye.
És a kölcsönkéregető szokott működni, ahogy nálad működött, hogy az elején nem akartál mindent megvenni, mert hát ki tudja, hogy egyébként jövök-e még hegyekbe.
Igen.
Hanem kölcsönkér, ez szokott általában működni az embereknél?
Igen, és általában olyanoktól kérjetek kölcsön, aki síel.
Síelős, aha.
Igen, mert azok azért tudják, tehát ha nem is kell, mert igen, hogy hegymászó vagy magas hegyi túrázó legyen, de síelős barát, más általában az embernek több síelős barátja van, mint hegyimádó, és azoktól is, azok is tök jó tudják, hogy szélben, mivét, stb. Hát ők is tök jó tanácsokat adhatnak, meg ruhákat adhatnak kölcsön. Uh-huh. Én is egy síelős barátomtól kértem kölcsön a cuccokat.
Tök jól működik. Fogsz vinni túrát közeljövőben? Látod már?
Áprilisban remélem. Egy Everest alaptábor túra összejön.
És arra már lehet jelentkezni? Vagy még
igen, már lehet, aki jó. Szeretne.
Jó, nem tudom, hogy mikor megy ki pontosan ez az adás, de reméljük, hogy akkor még akkor lehet rá jelentkezni, és akkor ha valakinek megjött a kedve.
Hát remélem, nem vettem. De mondjuk ez kihívás, tehát az embernek saját magával szembe kell néznie. Tehát nem is akarom mondani, hogy most ez nem tudom, mondjuk egy pilisi séta vagy valami, mert tehát az embernek itt szembe kell néznie magával nagyon sokszor, meg a komfortzónájával, és ez néha kellemetlenségekkel jár, de ezt tudnia kell az embernek, ha oda jön. Tehát senki ne jöjjön úgy, hogy 5 csillagos szállodába, meg nem tudom, felviszi valaki, meg ilyenek, tehát mindenkinek saját magának kell megszenvednie.
Ez adja a különlegességét.
Igen. Csak vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy kiadnak egy rakás pénzt, hogy jár nekik ez az amaz, meg hogy miért ilyen kényelmetlen, meg de ez, tehát én mindig azt mondom, hogy igazából úgymond ne várjál semmi kényelmet az ég adta világon, és úgy menj neki, hogy nehéz lesz, tehát ezt tudnia kell az embernek, és akkor ezen túlesik, és akkor ennyi, egyszerű minden.
Hát ott volt neked is az első túra, ahova elmentél, utána 2 hónapot hagytad ülepedni, és nézd meg, hova jutottál teljesen.
Igen.
A hegyek, túrázás és a hegymászás szerelmese lettél, úgyhogy lehet, hogy simán valakivel ez ugyanígy megtörténik, hogy elmegy úgy, hogy nem nagyon járt még a hegyekbe, és csak beleszeret.
Igen, én azért mondom, tehát ez elhatározás kérdése, ezért is fontos, tehát neked is mondtál, hogy mit kell, most nem fogom megmondani valakinek, hogy másszon meg egy 4000-est, vagy sétáljon le 100 kilométert egybe. Jó, mondjuk az jó lenne, hogy agyilag ott van-e, de nem, egyszerűen nem elvárható, meg igazából úgyis ott derül ki, hogy persze. Mennyire bírja az ember.
És benne tényleg nem volt gyerekkorodban semmilyen vágy, vagy nem hívogattak a hegyek? Ez, amikor oda mentél, az volt az a, sőt, utána, hogy hirtelen egy valami
semmi.
Bekattant.
Az ég adta világon semmit. Tehát érdekes, hogy te megmondtad, hogy te ilyen könyveket olvastál. Hát figyelj, ez nem is baj szerintem. Tehát ez
Te jársz még egyébként más vidékekre? Tehát ilyen tengerpart és hasonló dolgokra, vagy csak a, csak
nem,
a hegyek?
Az az igazság, hogy a városok sem érdekelnek. Semmi. Nem, én csak azt mondom, hogy mindig azt mondom az embereknek, hogy nem csak hegyekbe, meg amúgy is, hogy merjenek nagyot álmodni. Tehát nekem az első számú ellenségem, én saját magam voltam, és a kis hitűségem. Még mai napig sok mindenben kis hitű vagyok, de én azt mondom, hogy igenis jól felkészülve, meg hogyha az ember nem csak hegyekben, vagy bármiért keményen dolgozik, és nem adja föl, és tényleg a végsőkig harcol, akkor előbb-utóbb az élet úgyis megadja igazából, ami jár az embernek. Tehát én ezt mondom, hogy mindenki menjen az álmai után, és ez nem fog a ölébe csöppenni senkinek, tehát ezért keményen kell dolgozni.
Sőt, de akkor
kitartás mindenkinek.
Igen, sőt, akkor sokkal jobban érzi magát az ember miatta, hogyha a saját maga hajtott érte, és
hát
nem
persze.
Csak csöppen. Hallgatok, hol tudnak téged követni, elérni, megtalálni?
Ja, van egy blogom, a femaleyeti.hu, igen, meg a Facebookon vagyok, az Instát nyomnom kéne, de eléggé nem vagyok ilyen jó szociális ilyen médiában.
Szuper. Végén még egy fix kérdésem van, ezt mindenkitől megkérdezem, és most akkor maradjunk a Himalájánál, így unblock, és lehet, hogy kicsit furcsa lesz a kérdés, de hát ezért fix kérdés, hogy mi az, amit a Himalájáról elhoznám Magyarországra? Lehet konkrét tárgy, lehet szemlélet, lehet egy szemlélet. Érzés, és ugyanez vissza, hogy mi az, amit Magyarországról elvinnél a Himalájára?
Ez érdekes, mert tehát Nepállal kapcsolatban is ilyen két... Tehát már vannak emberek, akik az igazi ártatlan ázsiaiak és jó szívűek, meg van, akinek már pénze van, és ez nagyon pénzéhes. Tehát igazából, amit én elhoznák ide, az, hogy az emberek, hogy ők, hogy az ázsiaiak megtanultsák, hogy pénz nélkül is lehet boldog az ember, és nem ettől függ igazából. Tehát ez a igazából buddhizmus szelleme is, meg hogy jó emberek vagyunk, meg úgy kéne viselkednünk, mert mindenki jó ember legmélyén. Amit pedig én vinnék oda, és én próbálok is innen oda vinni, hogy tehát nagyon hajtsák már, mert ugye mióta bejött oda az internet, meg van rendesen áram, tehát nagyon sok ilyen nyugati limblomot néznek, amerikai filmek ezek azok, meg látják igazából, oda megy ez a sok turista, és oda megy, hogy boldogok. Tehát te is elmész egy holidayre, és tök boldog vagy. De az, hogy mondjuk az ember itten végig szívott 50 hetet, és ezért dolgozott, és addig tök szar az élete, ezt nem látják. Tehát ők ezek a szerencsétlenek, csak azt látják, hogy mi nyugatiak, milyen boldogok vagyunk, és a médiából is ez jön, és ők azt hiszik, hogy a mi életünk fantasztikus, és most már eltették máshova az értékrendjüket, tehát én mindig ezt próbálom, hogy figyelj, most nem lennék itt egy hátizsákkal, meg minden, hogyha olyan baromi tökéletes lenne a nyugati élet, tehát én azt próbálom oda is vinni mindig, hogy de ezt nehéz elmondani egy ilyen embernek, akinek más a háttere, tehát tehát aki is oda megy, nem tudom, néha tűnjön nem boldognak, vagy valami, mert vagy nem tudom, valahogy ezt meg kéne, mert szegények egy ilyen fura álmot igazából úgy ácsingóznak valami után, ami igazából nem létezik szerintem. Az a social médiában ez most ugye nagyon divat, hogy mindenkinek az élete fantasztikus. Igen. Hát hagyjuk.
Oké, köszönjük. Van egy zárt csoportunk, oda meghívlak, hogyha a hallgatóknak bármilyen kérdése van, ott feltehetik neked, és akár ez a beszélgetés folytatódhat. Biztos van olyan, amire én nem kérdeztem rá, de a hallgatókat érdeklik. Úgyhogy ott, hogyha válaszolsz a kérdésekre, az tök szuper lenne.
Jó, persze, szívesen.
Jól van, oké. Hát én köszönöm szépen.
Na, én köszönöm a meghívást.
Oké, köszönjük.
Köszönjük, sziasztok.
Hello.
Ha tetszett a beszélgetés, ezen a ponton munkámat azzal tudod a leginkább meghálálni, ha a podcast jó hírét megosztod minél több barátoddal, ismerősöddel. Ha esetleg nekik még új ez az egész podcast műfaj, akkor pedig segíts nekik abban, hogy tudnak rám találni, meghallgatni és feliratkozni. Időközben elkészült az Utazási Podcast weblapja is. A címe egyszerűen utazasipodcast.hu, természetesen ékezetek nélkül. Az oldalt úgy alakítottam ki, hogy eszköztől függően listázza a lehetséges platformokat. Ha tehát iPhone-nal nézed meg, akkor Apple Podcastet és Spotify-t, ha Android telefonnal, akkor Google Podcastet és Spotify-t ajánl, és így tovább. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban, Ha pedig az extra tartalomra vagy kíváncsi, keresd zárt Facebook csoportunkat. Mint mindig most is köszönöm a figyelmeteket. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.